következő büntetőbírónak, és akkor nem arról más példát beszéltünk volna. Ugye? Tehát nagyon érdekes a dolog ebben az értelemben, hogy mi történik ilyenkor az emberekkel, mi vált mifelé, tehát melyik mellé szoktuk tenni, hogy hol tudunk helyesen dönteni.
Nekem most az jut eszembe, hogy az éremnek két oldala van.
Világos.
És vannak szituációk, ahol mi az alá fölé rendelt viszonyok vannak, ahol mi alárendelt viszonyban vagyunk, és vannak szituációk, ahol meg fölé rendelt be. Tehát rengeteg szépirodalom, rengeteg film arról szól, például ami ifjúsági gyerekekről, iskolákról szól, hogy azok a gyerekek agresszívak az iskolában, azok verik meg a gyengébb társaikat, akiket meg otthon az apukájuk ver, vagy az anyukájuk ver. Uh-huh. Tehát otthon áldozat, az iskolában pedig éppen elkövető. És szerintem az a jó pedagógus, aki a rossz gyerekben...
Ezért van ez?
Igen, nagyon, nagyon sok esetben ez beigazolódott, hogy ezért van. Például ezt mondhatnám a prostitúciónál is, hogy persze nem feltétlenül a prostituált anyának prostituált lesz a gyereke, de vannak arra a szociológiai vizsgálatok, hogy azok a lányok, akik ne is prostituáltnak nevezzük őket, hanem én azért használom ezt a szót, hogy szexmunkás, mert mondjuk az ő döntése. Uh-huh. Tehát nem is kényszerítették bele, ő hozott egy döntést, mert 10 nap alatt...
De ezzel kapcsolatosan komoly viták vannak ám
tudom,
és nem is értenek magával sokan egyet.
Én se értek magammal egyet.
Nagyon helyes. Akkor egyet értek azzal, aki nem ért magával egyet, igen.
Igen, én ezen sokat gondolkodtam. Én azzal értek egyet, ahogy a svédek, a franciák, az északírek, most már 5 európai állam változtatta meg ennek kapcsán a véleményét. Ugye először csak volt a svéd modell, aztán lett a norvégok is követték, és most legutóbb 2016-ban a franciák is. Ez azért érdekes, ezt mondhatom, mert most elkanyarodtam, hogy ugye nem mindenki tudja, hogy mi a svéd modell. A svédek egyáltalán nem büntetik a prostitúciót, a lányt, a nőt nem büntetik, akkor se ajánlkozik, akkor se ha tiltott területen, tehát számukra a nő, aki így keresi a betévőt, az egy áldozat. Őt csak áldozatként kezelik.
Mert Magyarországon se büntetik, ha meg kijelölt területen végzi ezt a
fajta
tevékenységet.
Igen,
és náluk is áldozat tulajdonképpen a jogszabály. Hát már ez egy érdekes
kérdés. Ez egy érdekes kérdés. A svédek jutottak el előbb oda, hogy kiket kell büntetni a klienst. Ők fishnek hívják halnak. Uh-huh. Érdekes módon. És... sokat vitatkoznak rajta, hogy most ez jó módszere vagy se, de egyre többen térnek át a franciákat. Azért emelném ki, mert ők nagyon sokáig úgy kezelték a prostitúciót, mint a drogot, hogy ilyenkor az embert, tehát nem bűncselekményként kezelték, vagy szabálysértésként, ahogy miha védett zónán belül, hanem, hogy meg kell védeni a nőt önmagától. Uh-huh. És kezelni kell. Tehát ők egyfajta elterelést. De nem.
Hát igen,
és most...
Meg gyereknek tekintik meg, mert sokféle szempontból
és
igen
most
problémás ez
2016-ban ő változtattak ezen, egy olyan törvényt hoztak, és elég nagy arányban, tehát nem pár szavazaton múlt, megszavazták ezt a svéd modellt, hogy azokat kell büntetni, akik... Tehát a keresletet. Tehát nem a kínálati oldal.
De érdekes, amit próbál egy kicsit ebből kikeveredni, és egy kicsit visszatalálni az alaphelyzetet, és megőrizni ezt a dolgot. Ugye alapvetően a kiszolgáltatott helyzetű embereknek más döntési mozgástere van, és valaki dönt, hatalmi helyzetben vannak, azok meg szabadabban sokkal többet tudnak, sokkal több múlik azon, hogy mekkora kultúrával, mennyi fajta cselekedeti kultúrával rendelkeznek. Ugye ez egy állandó jellemző helyzet. És azt mondom, hogy azok a tettek például, amik a kiszolgáltatott emberek által történik, az ugyanakkor olyan egyenrangú megítélést jelent, mint bármi más. Tehát ugye ahhoz bizonyítani kell, hogy valóban kiszolgáltatott volt, ugye? Jó mondom.
Igen, és hát ez nekem azért érdekes kérdés, mert van úgy, hogy amikor belemegy egy helyzetbe, akkor kiszolgáltatott volt, de folyamatában benne marad, nem feltétlenül most csak a szexmunkára vagy a prostitúcióra gondolok. Tehát belement, mert esetleg belekényszerítették, vagy a körülmények voltak olyanok, hogy nem nagyon tehetett mást, de amikor kiszállhatna, akkor nem száll már ki, mert akkor már azt mondja, hogy neki, sőt, vannak olyan, megint csak a szexmunkára térek vissza, hogy vannak civil szervezetek, akik azt mondják, hogy köszönik szépen, őket ne védjék meg. Get on board.
Kapos ifjúságsegítő magazinban a dr. Kis Annával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mekkorák a tetteink súlya, tulajdonképpen pontosan azért is, mert nem biztos, hogy mindig tudjuk. És tulajdonképpen a helyzetekben mégiscsak döntési helyzetekben szoktunk keveredni, ha döntünk, hanem mégiscsak eldőlnek a dolgok velünk, és ahogy eldőlnek velünk a dolgok, néha nem jó, néha jó. És ugye tulajdonképpen a döntési helyzetekben sokszor sajnos nem mindig igazságosan alakulnak a dolgok. Időnként az emberek meg akarják védeni magukat, néha erőt visznek bele a dologba, hogy az akaratuk érvényesüljön. Tehát tulajdonképpen a mindennapi cselekedés cselekedeteink, tetteink mindig valamilyen döntési helyzet körül tornyosulnak, azért is beszélgetünk ki erről, és arról is, hogy tulajdonképpen ezt hogyan tudjuk megtanulni, mert azt mondta Anna legalábbis, hogy, hogy valahonnan otthonról hozott valamit, és mindenki valahonnan hoz valamit, amikor egy döntési helyzetbe keveredik, ki otthonról, ki a környezetétől tanulja. De tény az, hogy mindenkiben kialakul egy ilyen döntéshez, vagy egyfajta sajátos igazságérzet, a cselekedeteinket valami szerint el szoktuk mindenképpen dönteni, hogy hogyan fogunk működni. Azért is érdekel engem, hogy tulajdonképpen mivel mérjük a tetteink súlyát, mi a mértékegység, mert ugye, ha elmegyünk a piacra és veszünk egy kiló almát, akkor azt mérleggel kilóra mérjük. Mi a tetteink súlya? Az maga a törvény? Vagy mi itt a dolog, mert azért is fontos a dolog, mert egyébként az igazságérzetünket erősen az ott szokta piszkálni, hogy mennyire vagyunk mennyire elégedettek vagyunk a tetteink megítélését illetően. Az olyan-e, mint amit mi is gondolunk. Tehát ezért is érdekes. Mi a mértékegység a tetteink súlyának?
A lelkiismeret.
Kié?
A sajátunké. Tehát én azt gondolom, hogy a törvény az egy szankciós zárkő. Uh-huh. Tehát a törvényre szükség van, mert egyfajta rendet teremt, de én abban is hiszek, hogy nagyon nagy rendet nem szabad teremteni sem jogszabályokkal.
Igen, csak úgy értem a dolgot már, ugye, ami felnőtt embereknek van lelkiismerete, és ugye a cselekedeteiket ellene birtokolják, de hogy juttatjuk el gyerekeket, akik picik, aranyosak, gombszemvek, és gyönyörűen mosolyognak, és rengeteg ügyes dolgot tudnak csinálni, meg botlani, hogy tudnak eljutni addig, hogy legyen olyan lelkiismeretük, ami tulajdonképpen, bocsánat, a tetteknek megfelelő, és valamilyen fajta rendező elvet tud bevinni az ember napi működésébe.
Ez érdekes kérdés, mert itt erre mondhatjuk azt is, hogy azt is hozzuk magunkkal, de mondhatjuk azt is, hogy ez kialakul.
De hogyan?
Hogyan alakul ki?
Ki által?
Igen. Én azt gondolom, az én anyukám szociális munkás volt, és állami gondozott gyerekekkel foglalkozott. És én is nagyon sokat jártam vele a komáromi otthonba, gyermekotthonba. Én tatabányai vagyok, Tatabányán meg csecsemő intézet volt, úgyhogy ott a 3 éven aluliak voltak, tehát én láttam ott a gyerekeket együtt, akik nem családban nőttek fel. És anyukám nagyon sok kisgyereket hozott haza hétvégére. Volt, hogy ugyanazt, volt, hogy váltogatta, volt, hogy többet. És egy hétvége alatt nem lehetett nagyon nagy családi légkört neki teremteni, mert rosszabb is lett volna, hogyha visszavisszük, mert akkor neki az már hiányzott volna. Tehát ott is nagyon kellett vigyázni, hogy mennyire ragadjuk őt ki a saját környezetéből. De én azt gondolom, hogyha valakinek megadatik, hogy családban nőjön fel, és vannak szülei, akkor az első pár hónap borzasztóan fontos, és tudom, hogy most feministának fognak tartani a férfiak, de én azt gondolom, hogy az anyával való kapcsolat nagyon-nagyon fontos pár hónapig, hogy az anya mennyire stresszel.
Hogy melyik pár hónapra gondol, a születés követő pár hónapra, vagy
születés...
pedig ugye a kisgyerekkor, vagy a csecsemőkor közepe vége szokott időnként mások számára fontos elemnek, időszaknak számítani?
Ezt nevezhetjük pár évnek is, tehát én nem vagyok ebben szakember, de én azt gondolom, hogy például azok a gyerekek, akik a feketéknél látjuk, ugye nem szabad azt mondani, hogy négerek, tehát az afrikaiaknál, afroamerikaiaknál. Én voltam olyan helyen, ahol egy faluban voltam, és 3 éves korig szoptatta az anya a kisbabáját, és soha nem tette le. Tehát úgy dolgozott, tehát láttunk ilyet dokumentumfilmekben is, hogy nem a hátára volt kötve, hanem a hasára. És akkor, amikor hazajöttem, így elnézem, hogy a babakocsikat hogy építik fel, hogy az anya hátulról tolja, a gyerek nem is látja őt. Tehát igyekszünk minél előbb elszakítani. Én azt gondolom, hogy a gyereknek, én ebben a Waldorf módszernek vagyok a híve, hogy 4 éves korig a gyereknek közvetlen közelébe kell. Tehát az anya a gyerek közvetlen közelébe legyen a test melegében, és azok a gyerekek, akiknek ez megadatik, hogy így nőnek fel, és az anya nem stresszel, sokkal-sokkal jobb felnőttekké válnak. Tehát biztosan vannak arra vizsgálatok, hogy a bűnöző fiataloknál, hogyan vezethető vissza a gyerekkorig, csak a bírót ez nem annyira érdekli.
Tehát... Igen, csak ez egy sokkal összetettebb dolog, hogy a lélektani folyamatoknak azt a részét is mondja, ami egyébként a korai társ megvonáshoz kapcsolódik, tehát a szociális deprivációhoz, ami túl korán és túl gyorsan egy olyan fajta szakadást idéz elő a legkorábbi időszakban, amikor egyébként a kisagynak is ki kell alakulnia, tehát a limbikus rendszer kialakulásakor nagyon sok olyan fajta trauma jöhet létre egy mama és gyerek között, ami aztán egy életen át elkísér és belejátszik minden cselekedetbe. És ez nagyon korán megvan, ezt általában akik ilyen gyerekfejlődés történettel, fejlődés lélektannal foglalkoznak, nagyon sokszor szokták mondogatni, de ez sok dologra nem ad magyarázatot. De valószínűleg azt a fajta érzelmi stabilitást az biztos, hogy fogja adni, hogyha a mamával megvan a jó kapcsolat és erős kapcsolat és személyes kapcsolat, ami arra alkalmas, hogy érzelmileg fel tudja dolgozni a távolodást. Mert ugye a szülő akarva akaratlan mégiscsak távolodik a gyerekétől a jó értelemben is, mert ahogy távolodik, ugyanakkor megkapja majd a maga saját szuverenitását, azt a fajta önállóságot, azt a fajta személyiséget, amivé később fog alakulni. Tehát a távolodás egyébként a személyiségfejlődés lényege. Tehát azt gondolom, hogy bizony szempontból ezek az ingerek nagyon izgalmas inger folyamatok oda-vissza, én így gondolom, ebben az értelemben. De itt az a kérdés, amikor találkozik a társadalom, a társas környezettel, amikor a mama és a gyereken kívül megjelenik egy harmadik, vagy egy negyedik, és választani kell, és dönteni kell, és elvenni, vagy nem elvenni, mikor ezt lehet, akkor itt bizony már tanulunk egymástól dolgot. És itt az a fontos, hogy hogy tanuljuk meg, hogy jutunk el odáig, hogy a gyerek ebben az egész adott történetben valahol megérezze, amit mondott a lelkiismeretet. Hogy azt megjelenik az a rendező elf, hogy már pedig az a helyes, hogy én most szólok, vagy az a helyes, hogy én nem szólok például.
Igen, tehát azt nagyon fontosnak tartom, amit én mondtam, hogy sokáig együtt kell vele lenni, azt is nagyon fontosnak tartom, amit ön mondott, hogy el kell tudni engedni.
Igen.
Minden gyereknél más, tehát ezt nem lehet kiszámítani, hogy most 4 év, 6 év, 7 év, én hiszek ezekben a 7 éves periódusokban, de ez mindig szituációtól is és egyénektől is függ. De a lelkiismeret az a mese. A mese által kialakítható. És az borzasztóan fontosnak tartom, hogy ne videókazettán, vagy DVD-n, vagy tévében, hanem a szülő meséjén. Lehet az apa, a nagyobb testvér, az anya, először az anya, és az a mese a gyerek közvetlen közelébe legyen. Tehát emlékszem, mi úgy próbáltunk mesélni a két gyereknek, hogy két különböző szobában aludtak, és a folyosón középre ültünk. És amikor a férjem mesélt, akkor ő, és azt hittük, hogy ezzel jót teszünk. És azt mondták a gyerekek, hogy ők akkor erre a mesére inkább hagyd legyenek egyszer egyik szobába, egyszer a másik szobába, csak mi legyünk ott. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a meséket végig tudja mesélni a szülő, és ne hagyja abba, hogy majd innen folytatom máskor. A legveszélyesebb és a legszorongosabb felnőtt válik abból a gyerekből, aki például, tehát nem azzal van baj, hogy horrorisztikusak a mesék, mert azoknak is megvan a szerepük, a mesekutatók. Ezt tudják.
Csak végig csinálja.
Csak végig csinálják, mert
tehát
ha
nem úgy, mint
sorozat,
ez az ócska sorozatfilmekben, ott megszakítják.
Pont ott ér véget, amikor éppen a farkas megeszi a nagymamát.
Ezt nem szabad.
Tehát végig kell, és nem kell magyarázni a mesét. Ezt én is elkövettem ezt a hibát, hogy pont most fog megjelenni erről egy könyvünk, hogy bűbe esett vesehősök, de azt gondolom, hogy a meséhez nem szabad hozzányúlni.
És a mesét nem többször szabad. Is el lehet mondani. Ugyanaz.
Sőt, el is kell, mert a gyerek, akkor is a gyerek lehet, hogy már kívülről tudja. És itt az a kérdés, hogy olvassuk a mesét, vagy szabadon mondjuk. Szerintem mind a kettő jó, hogyha ez a gyerek igényének megfelelően
nekem egyszer
történik.
Ezt mesélték sokan, hogy az jó, hogyha mi magunk is tudunk a saját történeteinket.
És a saját történeteinket is meseként, igen. Igen,
tehát
igen.
Meseként elmondani, hogy elmentem a boltba, és találkoztam egy nagy szemüveges nénivel, akinek nagyon hosszú haja volt, és ugye és beszélgettem vele, és szóval ezeket is úgy így kell elmesélni, ugye? Mint ahogy a rókát, vagy a farkast, vagy akármi mást.
És azt gondolom, én ezen sokat gondolkodtam, hogy ott van a 3 kis malac. Sajnáljuk, aki az eredeti mesében meghal a 2 kisebbik malac, és csak az idősebb éli túl a támadást. És hajlamosak vagyunk mi szülők arra, hogy az eredeti meséket, Grimm meséket például kicsit átírjuk azért, hogy ne szorongjon. Mert azt gondoljuk, hogy attól félni fog a gyerekünk, hogyha meghal az egyik kismalac. És nagyon sokára jöttem arra rá, hogy nem szabad átírni, mert a három kismalac az egy kismalac, és a legkisebbik malac az a gyerek kismalac, aztán jön a kamasz kismalac, aki tanul, abból már egy kicsit erősebbé építi a házát, de igazából a felnőtté vált kismalac tudja teljesen megvédeni magát. De ahhoz, hogy ő felnőtt lehessen, nagyon-nagyon fontos, meghal a gyerek kismalac, és meghal a kamasz kismalac. Bár mindig hordozunk magunkban valamit, ami a gyerekkorunkból van, de nem szabad ragaszkodni ezekhez a dolgokhoz, mert akkor nem tudunk felnőtté válni.
Tehát azt mondja, hogy gyakorlatilag a tetteink súlyának legfontosabb vezető eleme, hogy történetekkel találkoznak a gyerekek olyanokkal, amivel ők maguk nem élhetik, és ugye a képzeletük ebben az értelemben kipótolja azt, amit még a gyakorlatuk nem tesz, és így kicsit beleviszik saját magukat, és cselekednek. Hát kérdezem, hogy a gyerekeknek is lehet-e mesélni?
Mármint, hogy a gyerek mesél a szülőnek? Természetesen.
Nem tudom, csinált-e például otthon, hogy most ez egyszer nem te, én mesélek, te meséljél.
Nálunk meséltek a gyerekek, még egymásnak is, és mindig mondták, hogy három év van közöttük, hogy én hallgassam. És akkor én is és felváltva meséltek, és kiegészítették egymás mesét. Nálunk ez jól működött, mert én nagyon szerencsés vagyok, mert nekem a gyerekeim tényleg kezdettől fogva szerették egymást. Nagyon rossz lehet az, amikor a kisebbik gyerek jön, és a nagyobbik gyerek úgy éli át, mint a megcsalt feleség, hogy még egy feleséget hozott haza. Tehát ezt nagyon nehéz feloldani, de ezt is fel lehet oldani mese által, és akár úgy is, hogy őket meséltessük. De nálunk nagyon érdekes volt, amikor én hamarabb elfáradtam a mesében, és én abba hagytam, vagy csaltam, kihagytam a történetből. És ők szerették, ha sokszor meséltük el ugyanazt. És nem engedték, hogy kihagyjam. Tehát ők...
Emlékeztek rá.
Igen, ők is akkor mondták, hogy de azt mi kihagytad, mama, hogy. És akkor ők folytatták, tehát nem volt a közös mesélés is. De én nekem, nálunk ez azért volt más, mert az egyik gyerekem hagyományos iskolába járt, tehát azt végigéltük ezt az versenyistáló féle, járt zeneiskolába, versenyeken volt. Neki ez volt a jó. A másiknak meg az volt a jó, hogy ő egy Waldorf iskolába járt, azért a rokonoktól meg is kaptam évekig, hogy mi lesz ebből a gyerekből, meg gúnyolottak, hogy az ébetűt ismerje már, amikor nyolcadikos volt, és valóban másképp haladt, de voltak sokkal-sokkal fontosabb dolgok, amiket meg például ők mélyebben tudtak. És azért a meséből azért jutottam el a Waldorf iskoláig, mert ott iskolás korukba is hallgattak mesét a tanároktól. Tehát ott a mese az életük része lett. És a képzelet, amit mondott, borzasztóan fontosnak tartom, hogy ne próbáljuk azt a mesekönyvet mutatni nekik, ahol lerajzolták, mert akkor a képzeletük meghal. Tehát neki kell elképzelni a kismalacot. Nem is baj, hogy még akkor is, hogyha a macskának látja a kismalacot. Tehát nem szabad szerintem képes könyvet az elején.
Hát ezért vagyok gondba egyébként, amikor a televíziót szoktam nézni a tévékben, olyan képeket látnak a gyerekek, amitől kicsit talán a képzeletüket egy kicsit milyen szempontból meg korlátozza, fékezi bizonyos szempontból. Szabadon tudjanak képzelni, ez nagyon fontos.
Igen, és ezt például én filmrajongó vagyok, nagyon szeretem a filmeket, de azt gondolom, hogy először olvasni kell. Tehát az én magyar tanárom, amikor rákérdezett arra, hogy na fiam, elolvastad-e, és mondta, hogy filmen látta, akkor egyest kapott. Ha nem olvasta el, nem kapott egyest. Mert a filmben a rendező elképzeli helyettünk, és pont a képzeletünket öli meg. Tehát az olvasás, én hiszek a Gutenberg galaxisban.
Nagyon kevés időnk van már, 1-2 percünk van, és tulajdonképpen a történetet nem is jártuk teljesen körül, csak beszéltünk a tetteinkről. A tetteinkkel való találkozásokról beszélgetünk, felnőtt kis gyerek összefüggésben. Az a kérdés, hogy mind múlik maga szerint, hogy ez a tetteink tulajdonképpen helyes döntéseket hozzanak. Van-e valami kulcs? Már mondta, a lelkismeret volt az előbb, van-e valami kulcs?
Igen, én azt gondolom, hogy én ezt a természetjog és a pozitív jog kapcsolatával magyaráznám, hogy törvényekkel szabályozzuk az az életünket, és ha ezeket a törvényeket nem tartjuk be, akkor az állam lesújt. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy azok a jó törvények, uh-huh. amelyek tükrözik a természetjogot, azokat a szabályokat, amiket egyébként egy közösség, kisebb uh-huh. közösségeknél ezt meg lehet figyelni, törvény nélkül is alkalmaznak.
Szinte olyan ideális történetet mondom, ami jó lenne, hogyha így lenne nálunk is.
Nem hogy, van.
De jó lenne, ha így lenne, erősen hiszem, hogy jó lenne, ha így lenne, hogy a belső törvényeink összhangolnak a külső törvényeinkkel, tehát a létező törvényekkel, a törvényekbe, alaptörvényekbe és jogszabályba rakott rendszerbe. És hogy ez nincs így, az meg nem, amit erről tehetünk, hogy egyre inkább így lesz, annál közelebb lehetünk a gyerekek igazságérzete és a jó cselekedetei, ezt gondolom egyetértünk ezzel.
Igen, mindenképpen.
Nagyon szépen köszönöm. Dr. Kisannával beszélgethettem egy nagyon izgalmas témáról, tetteink súlyáról, és nem jártuk körül, szerintem mindenkinek van róla gondolata, és gondolkodjanak is róla, beszélgessenek sokat, és sokat meséljenek. Mindenképpen köszönöm technikai közreműködését mai alkalommal Görög Ákosnak, és hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották, viszont hallásra.
Korábbi adásunk ismétlését hallották.